Michiganben egy cseresznye ültetvényen élt egy fiatal lány. Régi módi szülei folyton nyaggatják a porkarikája, a kedvenc zenekara és a kurta szoknyája miatt. Időnként szobafogsággal büntetik, olyankor magában mérgelődik. Utálnak, kiabál ki apjának a szobájából, amikor a szobáltásaik voltak. Az egyik ilyen éjszakán aztán végrehajtotta a tervet, amelyet gondolatban már ezerszer bejátszott. Elszökik otthonról. Még csak egyszer járt Detroitban a gyülekezeti ifivel, amikor megnézték a Tigers baseball meccsét. A nagyvárosban eltöltött második napon megismerkedik egy férfival, akinek akkora autója van, amekkorát még soha életében nem látott. A pasas felajánlja, hogy elviszi kocsikázni, meghívja ebédre, keres neki szállást. Egy pár tablettát is a kezébe nyom. Meglátja, olyan jó érzések töltik majd el, miután beveszi őket, mint az előtt soha. Na ugye, igazam volt, gondolja magában a lány, a szüleim tényleg csupa jó dologtól tiltottak el. A vígnapok eltartanak egészen egy hónapig, kettőig, sőt egy évig is. Az autós fickó, akit főnöknek hív, megtanítja arra is, hogyan kell a férfiaknak kedvében járni. Mivel fiatal, extra tarifáért dolgozik. Elegáns apartmanban lakik, akkor rendeli föl a szobaszervizt, amikor csak kedve tartja. Olykor eszébe jutnak a szülei, de otthoni életüket mai szemében már igen unalmasnak és hidegnek látja. Hihetetlen, hogy egykor ő is úgy élt, mint a szülei. Egy pillanatra azonban megrémül, amikor egy hirdetésről saját arcképen néz vissza rá a következő fegyverat mellett. Ki látta ezt a gyermeket? Ám a haja azóta már szőke, az erős mink és a test ékszerek miatt pedig amúgy sem gondolná senki, hogy gyermek. A baráta is majdnem mind szökött tínédzserek, így nem valószínű, hogy feldobnák. Egy év elteltével már kezdenek jelentkezni rajta a betegség első halvány jelei. Megdöbben, hogy ettől kezdve milyen utálatosan bánik meg a főnök. Nincs idők holmi betegségekkel foglalkozni, morogja. A lány mire észbe kap, már az utcán találja magát, egyetlen pillér nélkül. Egy-két ügyfele akad még éjszakánként, de a pénz elmegy anyagra. Mire a tél beáll, már fémrácsokon alszik, a nagy áruházak tövében, bár alvásról alig, ha beszélhetünk, hiszen a Detroit éjszakában sohasem lett elég óvatos egy vételen kamaszlány. Szem alatt sötét karikák, és egyre erősebb megkötök. Egyik éjjel, amikor ébren figyeli, nem közeledik-e valaki, hirtelen más színben látja az életét. Már nem gondolja úgy, hogy övi a világ. Nem nőnek, hanem elveszett kislánynak érzi magát a hideg és félelmetes nagyvárosban. Pityeregni kezd. Éhes, a zsebei üresek. A szer is nagyon kellene már. Szorosan magára húzza a lábát, és vacogva húzza össze magán a újságpapírral kibérlelt kabátját. Hirtelen egy emlékkép villant fel előtte. Szülővárosában május van, egyszerre borolt virágba bignoni cseresznyefa, és kedvenc aranyszörű vizsláját kergeti a fehérben pompázó cseresznyeliget fáj között. Miért kellett eljönnöm otthonra, ról gondolja magában, és szívében van a fájdalom. Otthon még a kutyám is jobb kosztom van, mint én itt. Már zokog. Egy szempillantás alatt belehasít a felismerés. Semmit sem akar jobban, mint hazamenni. Háromszor próbál telefonálni, de mindháromszor az üzenet rögzítő válaszol. Az első két alkalommal nem szól bele, de a harmadszor üzenetet hagy. Apu, anyu, én vagyok. Arra gondoltam, hazamennék. Felülök egy buszra, holnap éjfél körül érkezem. Ha nem látlak benneteket a buszpályaudvaron, akkor, hát akkor nem szállok le, meg sem állok Kanadáig. A busz az összes megállóval együtt 7 óra alatt ér Detroitból Traverse Citybe. Ez elég idő arra, hogy rájöjjön, hány ponton hibás a terv. Mi lesz, ha a szülei éppen utaztak, és meg sem kapták az üzenetet? Nem kellett volna legalább még egy napot várnia, hogy beszélni tudjon velük? De ha otthon vannak, valószínűleg gondolatban már akkor is rég eltemették. Talán több időt kellett volna hagyni, hogy magukhoz térjenek. Fejében gondolatok és aggodalmak kusza szövevénye, és közben próbálja megfogalmazni, mit is mond majd az apjának. Ne haragudj, apu, most már tudom, hogy nem volt igaza. Nem miattatok történt, ez az egész az én hibám. Meg tudsz nekem bocsátani? Összeszorul a torka, miközben mondandóját ismételgeti magában. Már évek óta nem kért bocsánatot senkitől. A busz a légfékek hangos ellenkezésétől sziszegve végre begördül az állomásra. A buszvezető reketten szól bele a mikrofonba, 15 percig maradunk az állomáson, azután folytatjuk. Negyed óra hát az élet. Egy röpke ellenőrző pillantás vet a tükörbe, megigazítja haját, lenyalogatja a rúst fogáról. Cigarettától sárgáló ujjai láttán elmereg, vajon észreveszik-e majd a sárga foltokat? Már ha egyáltalán itt vannak. Nem tudja, mire számítson, amikor belép a váróterembe. Bár gondolatban ezerféleképpen lejátszotta már a jelenetet, egyik változat sem fogható ahhoz, ami elé tárul. A műanyag székekkel zsúfolt várócsarnokban 40 fős tömeg fogadja. Testvérek, nagynénik, nagybácsik, unokafivérek hada, ezen kívül a nagymama, és mindennek tetejében még a déd nagy mamája is várják. Fejükön bolondos papír csákóval égtelenül fújják a papírtombitákat, a várótejem teljes falát beborító, örülünk, hogy itthon vagy felirat alatt. Az üdvözlő seregből kitörve apja rohan felé. A szemében gyülekező könycseppek függönyén át már kezdeni is a jól begyakorolt monológot. Ne haragudj, apu, most már tudom, ám az apja félbeszakítja. Csitt, kislányom, erre most nincs időnk. Ne vesztegessük az időt bocsánat kéréssel, mert elkésünk az ünnepi vacsoráról. Meglátod, micsoda lakom a vádat otthon. Minden új negyed év emlékeztet arra, hogy kegyelemre szoruló emberek vagyunk. Minden úrvacsorai alkalom egy hazatérés lehetőségét hordozza magában. Azt hiszem, hogy mindannyian elismerhetjük, hogy a lelki életünk olyan, mint egy hullámvasút. Vannak felfele, meg lefelő ívelő ágai. Hol emelkedőben vagyunk, hol pedig mélyrepülésbe kezdünk. Viszont az úrvacsorán keresztül Isten megállít bennünket, és hazahív. Igazából ő az, aki megkeres, és felajánlja újból a kegyelmét. Lehet, hogy néha azt érezzük, hogy nem vagyunk rá érdemes. És néha nehéz elhinni, hogy Isten újból megbocsát. Hogy mi még mindig itt tartunk, most is erre az úrvacsorára is úgy jöttünk, hogy az elmúlt negyed évben különböző bűnöket követtünk el, hibákba estünk, még mindig küszködünk, ennek ellenére Isten ma is vár és elfogad. És lehet, hogy ott van bennünk a kérdés, hogy lehet, hogy tényleg Isten mégis ma is megbocsát? Vajon nem fordít hátat és nem haragszik ránk? Nem azt mondja, hogy hát most már legyen elég. Mindennek van határa. Ma ezt a kérdést hoztam, hogy mekkora Istennek a kegyelme. Egyrészt belefér-e még a mai alkalom? És hála Istennek, hogy a válasz az, hogy igen. Ha az emberekre nézünk, akkor azt látjuk, hogy a kegyelem véges. Egy darabig lehet bocsánatot kérni, de egy idő után már nem igazán számíthatunk bocsánatra. Sokszor azt érezzük az emberek részéről, hogy inkább a törvény van jelen, és kevésbé a kegyelem. Ha hibázunk, ha tévedünk, leginkább attól félünk, hogy mit fognak mondani, hogyan fognak nézni ránk, mit fognak gondolni rólunk. Tehát leginkább a törvény szerinti reakcióra számítunk. Milyen jó lenne, hogyha a törvény szemüvege helyett feltennénk a kegyelem szemüvegét, és ezzel viszonyulnánk a tévedőhöz. Nem döngölnénk be a földbe azt, aki elesett, akár egy gödörbe süllyedt, hanem próbálnánk felemelni, és a kegyelemnek a felemelő karját nyújtanánk felé. A kegyelemnek a simogatásával ölelnénk körül. James White készítetett egy képet, amely az üdvösséget mutassa be képi elemek segítségével, és érdekes, hogy mi az, amit a központba helyezett. El is hoztam, és meg is kérem a legügyesebb segítőmet, Lőrincet, hogy segítsen kivetíteni. Különböző elemek jelennek meg ezen a képen. Egyrészt az ember bukása, amiről szó volt a szombatiskolán is. Az áldozati rendszer, a keresztség, ott van az úrvacsora és a mennyország. De hogyha megnézzük jól, akkor a központban ez a hatalmas fa van, aminek 10 ága van, és ez jelképezi a 10 parancsolatot, és látjuk is, hogy az ágán ott sül a 10 parancsolat két táblája. Ott van a kereszt is, de valahogy egy kisebb formában és a maga a fa alatt. Tehát igazából a képet inkább ez a fa és a 10 parancsolat dominálja, és ezt a címet adta neki, az élet útja az elveszett paradicsomtól a megtalált paradicsomig. Tehát ennek a képnek az üzenete, hogy az élet útját a törvény uralja, a törvény dominálja. Ezzel szemben Ellen White úgy vélte, hogy ez nem igazán mutatja be a megváltás történetét, vagy legalábbis nem a megfelelő hangsúlyok jelennek meg, és változtatott a képen, bizonyos elemeket módosított rajta. Nézzük meg akkor a következő képet, ami lett ebből. Lőrincet megkérdezik, vigye a következőhöz. Köszönöm. Mi a központi eleme ennek a képnek? Jézus Krisztus a kereszten. Ő került már a központba. A törvény is valamilyen szinten jelen van, sínai hegy által, de most már nem a központi helye van, és új címet is kapott ez a kép, Krisztus az élet útja. Minden úrvacsora alkalmával a kereszthez jöhetünk, oda, ahol Jézus magára vállalta a mi bűneinket. A helyettesünké vált, hogy ne mi kapjuk a büntetést, hanem ezt ő viselte el, hogy felmentést és új lehetőséget kaphassunk. De meddig tart ez a kegyelem? Az evangéliumokban olvasunk egy személyről, a Lukács evangéliumában, a 8. fejezet 2. versében találunk említést róla, és némely asszonyok, akiket tisztátalan lelkektől és betegségektől gyógyított meg, Mária, aki Magdalénának neveztetik, kiből 7 ördög ment ki. Ki volt az, aki kiűzte Máriából ezt a 7 ördögöt, ki volt az, aki meggyógyította és megszabadította a bűneiből, ez nem más, mint Jézus Krisztus. Hányszor esett el Mária, és hányszor volt szükség arra, hogy Jézus megszabadítsa? Itt azt olvassuk, hogy 7-szer. És Jézus újból, és újból, és újból, és elmondhatnám 7-szer, felemelte, megbocsátotta, és újból kegyelmet adott neki. Lehet, hogy mi a 4.-5. alkalom után azt mondtuk volna, hogy Mária, vagy komolyan veszed a megtérést és a hívő életet, Vagy megváltozol igazán, vagy akkor többet ne gyere hozzá. De Jézus nem ilyen. Az ő kegyelme ennél sokkal csodálatosabb. Aztán később Máriával, Simon házában is találkozunk, amikor egy drága olajat hozott, amivel megkente Jézus lábát. És nagyon érdekes, hogy milyen gondolatok forogtak Simonnak a fejébe. Ellen White segít megérteni, vagy belelátni az ő fejébe a gondolatait, és a következő szavakat idézem. Mivel Krisztus megengedte ennek a nőnek, hogy közeledjen hozzá, nem küldte el méltatlankodva, mint olyat, akinek a bűnei túl nagyok a megbocsátásra, mivel nem mutatta ki, hogy látja bukott voltát, Simon kísértett a gondolat, ő nem is proféta. Jézus semmit sem tud erről az asszonyról, aki olyan szabadon szolgálja, gondolta, különben nem engedné, hogy megérintse. Milyen sokszor hasonlóan gondolkodunk mi is. Arról, aki elesett, arról, aki tévedett, aki vétkezett. Hogy Krisztus megengedte, hogy közeledjen. Nem méltatlankodott. Nem ráncolta össze a homlokát, és húzta fel a szemöldökét, és így nézett erre a nőre. Azt gondolta Simon, hogy Jézus nem ismeri ezt a nőt, de igazából ő nem ismerte Jézust. Így folytatja Ellen White, Simon semmit sem tudott Istenről, Krisztusról, ezért gondolkodott így. Nem ismerte föl, hogy Isten fiának Isten szerint kell eljárnia, könyörülettel, szelítséggel és kegyelemmel. Hogyan viszonyult Jézus ez a bűnös nőhöz? Amikor ezt látjuk, akkor azt is tudhatjuk, hogy hozzánk, hogy viszonyult Jézus. Könyörülettel, szelítséggel és kegyelemmel. Máriát nagyon bűnösnek tekintették, Krisztus azonban ismerte az életét alakító körülményeket. A remény minden szikráját kioldhatta volna lelkébe, de nem tette, sőt, ő emelte föl a kétségbeesésből és romlásból. Újból és újból elcsodálkozom azon, ahogy Jézus viszonyul az emberekhez. Ahogy Isten viszonyul hozzánk. Nagyon bátorító gondolatokkal zárja Isten profétája ezt a történetet. Jézus minden lélek körülményeit ismeri. Mondhatod, bűnös vagyok, nagyon bűnös. Az lehetsz, de minél rosszabb vagy, annál inkább szükséged van Jézusra. Ő nem fordul el a síró, megtört emberektől. Senkinek sem mondja el mindazt, amit kibeszélhetne, de minden remegő léleknek megparancsolja, hogy vegyenek bátorságot. Ingyen megbocsát mindenkinek, aki bocsánatért és megújulásért jön hozzá. Hogyan gondolkodunk sokszor, azt mondjuk, hogy már túl bűnösek vagyunk ahhoz, hogy Isten megbocsásson. Mit mond erre Isten? Minél rosszabb vagy, annál inkább szükséged van rá. Ő nem vett meg, nem utasít el, és nem fordít hátat. Még a legnagyobb bűnösnek sem. Igen, az emberektől ezt szoktuk meg, de Isten nagyon más. A kegyelem alapja nem az, amit mi tettünk Istenért, hanem az, amit ő tett értünk. Így zárul ez az idézett csokor. A menedékért hozzáforduló lelket Jézus a vádaskodó, viszálykodó nyelvek fölé emeli. Sem ember, sem gonosz angyal nem vonhatja felelősségre ezeket a lelkeket. Krisztus egyesíti őket a saját isteni emberi természetével. Ott állnak a bűnök nagy hordozója mellett az Isten trónjáról kiáradó fényben. Kicsoda vádolja az Isten választottait. Isten az, aki megigazít. Kicsoda az, aki kárhoztat? Krisztus az, aki meghalt, sőt, aki fel is támadott, aki az Isten jobbján van, és esedézik is érettünk. Hányszor bocsát meg Isten? Péter is feltette ezt a kérdést azzal kapcsolatban, hogy hányszor kell nekünk megbocsátanunk embertársunknak. Így fogalmazott: Uram, hányszor vétkezhet az én atyám fia ellenem, és hányszor kell megbocsátanunk neki? Még 7-szer is? És ezzel azt gondolta, hogy elég komoly számot mondott. Viszont Jézus azt mondja: nem azt mondom, hogy 7-szer, hanem még 77-szer is. Vagy egy másik fordításban úgy jelenik meg, hogy 70-szer, 7-szer. Azt gondolom, hogy ezzel sem egy felső határt akart megadni. És amikor a mi atyánkban azt mondjuk, hogy bocsáss meg a mi vétkeinket, amiképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek, ha tehát Isten tőlünk azt várja el, hogy még 70-szer, 7-szer is megbocsássunk, mennyivel inkább ő hajlandó arra, hogy megbocsásson. Hányszor bocsát meg nekünk Isten, még 7-szer is, ha kell, 777-szer, vagy ennél jóval többször is. Szerintem Isten nem is számolja, hogy akkor ez most a 77-dik, akkor itt meghúztuk a vonalat. Hanem újból megbocsát az ő határtalan kegyelméből. Jézus Krisztus mondta, amikor a földön járt: mert nem azért jöttem, hogy a világot elítéljem, hanem hogy megmentsem a világot. A kereszten függő Lator esete is Isten kegyelmét mutatja be. Gondolkoztam azon, hogy ha én lettem volna ott, akkor mit válaszoltam volna neki? Egy olyan embernek, aki elszorakozta az életét, és lehet, hogy arra gondolt, hogy majd amikor megöregszik, akkor megtér, de addig hadd élvezem ki az életet. Szorakozás, élvezetek. Viszont a terv nem jól alakult, és ott függött a kereszten. És akkor odafordul Jézushoz, és kéri, hogy ő is üdvözülhessen. Tessék! Hát eddig szorakoztál, élted az életedet, most itt az utolsó pillanatban. Előbb meg kellett volna jóval korábban térni, el kellett volna kezdeni missziózni, járni hűségesen a gyülekezetbe, ne gondolt, hogy ilyen könnyen megúszod. Mi azt hiszem, hogy így korlátoznánk a kegyelmet. És ha lehet, akkor egy ilyen személynek nem adnánk túl sok esélyt. Csak hogy a kegyelem nem ilyen. A kegyelem ingyenes ajándék, és olyanok kapják, akik nem érdemlik meg. Lehet, hogy néha arra törekszünk, hogy kegyelemre méltóak legyünk. De ez önmagában ellentmondás. Kegyelem ingyenes ajándék, és olyanok kapják, akik nem érdemlik meg. Jézus így felelt ennek a bűnösnek: bizony, mondom néked, ma velem leszel a paradicsomban. Ez Isten kegyelme. Lehet, hogy nincs minden rendben az életedben. Lehet, hogy úgy jöttél, hogy tudod, hogy vannak dolgok az életedben, viszont ma Isten bűnbánatra. Mert szeretne megbocsátani. 78. szorra is. Szeretné újból jelen lenni a te életedben. Nem tudunk annyira bűnösek lenni, hogy ő meg ne tudna bocsátani. Mert ez a kegyelem, ez a szeretet, ez Isten. Jöjjünk hozzá bizalommal, mivel ő is vár bennünket a buszpályaudvaron, egy angyalsereggel, egy lakomával, egy ünnepéllyel, mert nagyobb öröm lesz a mennyben egyetlen megtérő bűnösön, mint 99 igaz miatt, akinek nincs szüksége megtérésre. Ilyen szeretettel és ilyen örömmel vár ma is bennünket Isten. Ez ő kegyelme által. Amen.